Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
Hadd szóljon!
Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal, a szerkesztő ezúttal is, Árva Brigitta, és itt van már velem Kemény Dániel is, aki a gombokat nyomogatja, és a műsor létrehozásában segítségemre volt szokás szerint Kardos József, aki hihetetlen archívumával segítette az elmélyülést a mai témánkban, amely egy 30 évvel ezelőtti esemény, 1989. február 17-én, 18 óra 11 perckor egy robbanás történt a metróban, az Astoria és a Deák tér között. Nem volt kis robbanás, a detonáció kiszakította a metrókocsi tetejét, szerencsére sérüléseket nem okozott ez a detonáció, ez a robbanás. És arra vagyok kíváncsi, hogy önök kedves hallgatók, 1989 amúgy is nyilván egy izgalmas év volt, hiszen akkor már voltak tüntetések, volt Dunakör, megalakultak a pártok, volt nagy jövésmenés, már lehetett sejteni azt, hogy valamit valóban történni fog ebben az országban, akkor mit szóltak ehhez a merénylethez, esetleg a környékén jártak, részt vettek a nyomozásban, azt lehetett tudni, nagyon komoly erők, rendőri erők mozdultak meg annak érdekében, hogy megtalálják ennek a robbantásnak a tettesét, de ez máig eredménytelen maradt ez a nyomozás, itt valaki az előbb nekem azt súgta, hogy lehet, hogy az is, aki a Terész körúton robbantott, az ő volt, hát nem lehetett ő, mert a Terész körúti robbantó szerintem sokkal fiatalabb annál, hogy 30 évvel ezelőtt, tehát 1989 februárjában robbantott volna, de hát jó, ez egy olyan dolog, amit sem, tehát semmi, ez egy valami. Tehát nem egy olyan dolog, hogy el lehet indulni ennek nyomán, tehát nem hinném, hogy ő lett volna. Szóval, hogy nem találta meg a rendőrség, megtalálták a robbanó szerkezetet, megtalálták azt az órát, ami működésbe hozta ezt a szerkezetet, és még az órásmestert is. Szóval, hogyha önöknek vannak ebben az eseménnyel kapcsolatban emlékeik, akkor azt mindenféleképp meséljék el nekem. Telefonszámunk 2407953, illetve 2406953. Halló, jó napot kívánok!
Szervusz!
Szervusz, jó napot!
Szia, én vagyok. A következő, a reptéri robbantásra annyit tudok mondani, hogy itt a kísérő rendőrautóban két rendőr megégett. A kocsi robbant fel a rendőrségi giguli, és a másik, hogy volt egy korábbi robbantás a metróban, tudod hol?
Nem.
Elmondom, Moszkvában, nem messze Ljubljankától, két fiatal csinálta, felrobbant a kocsi, azt hiszem tőlem meg is haltak. Uh-huh. Nagyon nagy nyomozás volt, és aztán azt hiszem feletek okozta.
Uh-huh.
Ott ilyen törvények voltak, valami ellen lázadtak, nem derült ki, tudod, akkor nem mondták, hogy mi volt az ideológiai indíték, lehet
lassú, sejteni. De biztos mozdulatokkal viszed el a műsoromat teljesen más irányba.
A lényeg az, hogy ott megelőzték az itteréket, tehát ott avantgárdot mindig hamar történik ilyesmi, ezt akartam elmondani, és majd rá, és hallgatom a műsor.
Jó. Köszönöm szépen. Szóval 24 07 95 3, illetve 24 06953 a telefonszám. Biztos vannak olyanok, akik utaztak akkor a metrón, vagy kiürítették miattuk, vagy hallották utána 18:11, akkor már nyilván az esti krónikában is szerepelt ez a hír, szóval, hogy nyomozók, újságírók, fotósok, BKV munkatársak, ha emlékeznek erre, akkor mindenféleképp tárcsázzák ezt a két számot, a 24.07.953-at, illetve a 24.06.953-at. Már egy héttel a detonáció után megjelentek azok a hírek, hogy a rendőrség sem érti, mi sem értjük, miért hallgatnak a metró utasai, teszi fel az egyik lapban az egyik olvasó, illetve az egyik újságíró a kérdést. Még mindig nem jelentkezett fontos adatról tudó tanú, tájékoztatta a lapot a BM sajtóosztályának helyettes vezetője. Kővári András rendőr alezredes a péntek esti metró merénylet kapcsán beszélt a lapnak. Köztudomású, hogy múlt pénteken a metró keletnyugati vonalán az Astoria és a Deák tér között a szerelvény utolsó kocsijában házilag barkácsolt csőbomba néven ismert időzített robbanó szerkezet okozott detonációt, de szerencsére senki nem sérült meg. A rendőrség nagy erőkkel azonnal vizsgálatot indított, ennek részleteiről, apró eseményéről folyamatosan tájékoztatják a megdöbbent közvéleményt. A megdöbbent közvéleményre számítok én is, hogy talán emlékeznek a hallgatók erre a dologra. Abban bízunk, hogy az időzítéshez használt és a megtalált női karórát egyhamar azonosítja az órásmester, akinek a kilétét még nem ismerjük, de már tudjuk, hogy mely időpontban, mikor javította az órát, mondta a rendőrség szóvője. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló!
Halló, halló! Én vagyok a vonalban?
Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, Gulyás Attila vagyok, és a metrónál dolgoztam már akkor is, még most is. De emlékszem az esetre. Egyébként azért nem volt itt komolyabb sérülés vagy haláleset, mert ez egy olyan szerkezet volt, hogy egy csőbomba, az egy vízvezetékcső vagy valami hasonló volt, le volt zárva a két vége, és benne valamilyen puskaporszerű anyag volt, de mellette volt egy vagy két flakonban valamilyen gyúlékony folyadék, és amikor ez az óra működésbe hozta a csőbombát, akkor az nem szétrobbant, hanem a végéről a dugót az kilőtte, mint egy puskából, és az lukasztotta át a metró szerelvénynek a tetejét. Egyébként, hogyha két állomás között, amikor megy a szerelvény, akkor berobbant volna ez az egész gyúlékony elegy, akkor valószínűleg ott kirobbantak volna az ablakok, és az a tűz meg a nagyobb detonációt végig söpört volna azon a kocsin, tehát akkor biztos, hogy sokkal komolyabb vége lett volna. Hát akkor is tudtuk meg, hát tényleg nagy erőkkel nyomozott a rendőrség, de nem sikerült az illetőt megtalálni.
Azt lehet...
Láttam is egyébként utána ennek a metró szerelőinek a tetején az utat.
Nagyuk volt?
Nem, tulajdonképpen egy ilyen maximum 5 centi átmérőjű, tehát amekkora volt a cső végén, talán, hogyha jól emlékszem, ebben nem voltam biztos, de talán úgy mondták akkor a rendőrök, hogy egy menetes vége volt, és egy vakdugóval volt lezárva, hát amekkora lukat ezt csinál.
De ha mondjuk, ugye ez egy cséb feliratú reklámszatyorban volt, ha jól olvastam az erről szóló beszámolókat, ha mondjuk másik irányba van elhelyezve, tehát nem letámasztva van mondjuk, és ha valóban úgy képzelem el, ahogyan említette, hogy egy vízvezetékcső, amin állítva van a szatyorban, és éppen ezért lőtte ki a dugóval a metró szerelvény tetejét, akkor az azért okozhatott volna komolyabb bajt is.
Ahogy, de sokkal komolyabbat, mert ott azt hiszem talán valami 2 liternyi mennyiségű valamilyen gyúlékony folyadék, benzin vagy valami hasonló lehetett benne. Uh-huh. Azt pontosan nem mondták el a rendőrök ott a kollégáknak, hogy mit tartalmazott ez, de akkor egy rendes nagy robbanás lett volna, és akkor valószínűleg halottak is vannak.
Milyen intézkedés sorozat követte a metróban ezt a robbanást?
Hát a metrósok sokat nem vettek belőle észre, mert a rendőrség nyomozott, tehát akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, meg ilyenek, tehát igazából csak ott a tanukat próbálták összegyűjteni, hogy ki mit látott, ki mit hallott, úgyhogy a nyomozásnak a későbbi állásáról mi nem tudtunk semmit. Legalábbis egyszerű dolgozók között ez nem terjedt el. Azt kérték a rendőrök mindenkit, hogy bárki bármilyen tippje van, ötlete van, vagy hallott, látott valamit, bármilyen apró jelzést, akkor azt mindenféleképpen jelezzük.
Értem. Mert önt hogy érte ez a robbantás? Ez valóban az első robbantás volt Magyarországon?
Nagyon rácsodálkozott mindenki, mert tényleg ilyenről még csak filmekben láttunk, hallottunk, úgyhogy De egyébként mindenki azt gondolta, hogy úgyis meg lesz a tettes, meg fogják találni, tehát a idő múlásával az látszott, hogy nem sikerül. Az viszont biztos, hogy nagy lélekleg jelenlét kellett az illetőnek ehhez, mert ugye Asztórián szállt be, nem, Asztórián szállt ki az illető, tehát valószínűleg előtte Blahán szállt be, és Asztórián szállt ki, és ott hagyta ezt a csomagot, és már Asztória Deák között robbant, tehát az egy percen belüli időzítés volt, hogy ő kiszálljon onnan. És ő ne legyen a sérültek vagy halottak között. Tehát nagyon ki volt számolva másodpercre.
És bíznia kellett abban, hogy valaki nem vesz észre, hogy itt felejtett egy csébes szatyrot.
Hát igen, hogy nem szól rá senki, hogy itt maradt a szatyor. Egyébként az átellenes ajtónál, amik nem nyílnak, tehát a peronnal átellenes ajtónál egy ülés mellé volt ez lerakva. Ott ugye szoktak állni, támaszkodni az emberek. Lehet, hogyha ott valaki ül mellette, akkor föl se tűnik senkinek, mert azt hiszik, hogy az az ember rakta oda, aki mellette ül. Hogy az biztos, hogy ügyesen, idézőjelben mondva, ügyesen megcsinálta az illető, meg tényleg másodpercre kiszámolt, hogy ez hogy lesz, hogy fog működni. Az az egy hiba csúszott a számításába, hogy csak a dugót lőtte le ennek a csőgombának a végéről, és nem robbant be ez a...
Tehát ennél sokkal nagyobb baj lehetett volna, ha más irányú a detonáció.
Tehát akkor biztos, hogy kirobbannak az ablaküvegek, ez a detonáció, az a tűz, ez végig söpör ott az utastérbe, meg a nagy lökés hullám, tehát akkor biztos, hogy komoly dolog lett volna belőle. Így szerencsére, idézőjelben mondom, szerencsére megúszta mindenki.
Akkor még nem voltak biztonsági kamerák a metróban? Semmi sem volt? Tehát nem látták ezt ott a Calvin tér melletti irányítóközpontban a forgalmat?
Nem, az állomásnak a forgalmi ügyeleteim voltak kamerák, amin lehetett figyelni a biztonsági sávot, de hát este 6 óra körül még egy belvárosi állomáson nagy a mozgás, úgyhogy az, hogy azt látta maximum a forgalmi ügyeletes, hogy szállnak ki az emberek a metróból, szállnak be, és elindul a metró, és nincs senki a biztonsági sávon. Ugye arról még szó se volt, hogy szerelvényben legyen kamera, vagy ilyesmi, úgyhogy gyakorlatilag ez nagy nyugalommal megcsinálhatta úgy az illető, hogy így nem lehet visszakeresni.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az információkat megosztotta velem, illetve az Annó Budapest hallgatóival. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
24.07.953, illetve 24.06.953, 1989. február 17-e a mai műsornak az időpontja, illetve a rosszul, és nem is mondom, mai dátuma, és azzal a robbantással próbálok foglalkozni az önök segítségével, amely ezen a napon 18 óra 11 perckor történt az Asztória és a Deák tér között. Szóval folytatva a rendőrség nyilatkozatát, illetve 24.07.953, 24.06.953, ha valaki kedvet kapna, vagy találna emlékmorzsát, akkor ezen a számon tud bekapcsolódni a műsorba. Szóval abban bízunk, hogy az időzítéshez használt és megtalált női karórát egyhamar azonosítja az órásmester, idáig már az előbb elértem. Akinek kilétét még nem ismerjük, de már tudjuk, hogy mely időpontban mikor javította az órát, azt viszont képtelenek vagyunk megérteni, hogy a metrókocsiban tartózkodó csaknem 100 utas közül miért nem jelentkezik olyan, aki a robbantás közvetlen közelében volt, talán úgy vélik, hogy nincsen érdemi mondani valójuk, pedig minden apró jelentéktelennek tetsző információ is értékes lehet a nyomozást illetően, vélte a belügyminisztérium illetékese, és nyomatékosan arra kérte mindazokat, akik szemtanúi voltak a péntek esti robbantásnak, hogy jelentkezzenek a rendőrségen. A Budapesti Közlekedési Vállalat tegnap délőtt rendkívüli igazgató tanácsi ülést tartott, az elhangzottakról Bodnár Árpádot, a BKV gyorsvasúti igazgatóját kérdezte alap. Felülvizsgáltuk a már meglévő biztonságtechnikai előírásainkat, rendelkezéseinket, berendezéseinket, meg kellett állapítanunk, hogy megtettünk-e mindent a robbantás megelőzése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy pénteken a metró szerelvényen dolgozó munkatársaink helyesen jártak el, megbeszéltük az értekezleten azt is, mit kell tenni a még hatékonyabb megelőzésért, hogy mit teszünk a továbbiakban. Elsősorban az utasok figyelmére appellálunk, hiszen nem állíthatunk minden kocsiba ellenőröket, de akit lehet, ezekben a napokban intenzívebb figyelőszolgálatra osztottuk be. Olvasható tehát 1989. februárjában megjelent újságban. Most egy kis zene, hogy a hallgatók gondolkodjanak azon, hogy ők hogy emlékeznek vissza erre, és aztán folytatjuk esetleg az órásmester történetével.
Vers mindenkinek. Avagy nótacsokor. Pancsnadded Miklossal.
Sötét van, nem látok, gyere babám, gyújtsál világot. sötét van, nem látom, gyere babám, gyújts a világot.
Ez tényleg felháborító.
Üres a fej, naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső. Köhög a koszos utca mély, erre járok gyakran én. Koros a földön, lassacskán szétjön. Fekete lyukba húz a vonat a föld alatt, metró.
Az Annó Budapest, Punks Naded Miklóssal, 24.07.953, 24.06.953, egy metrószerelvény, egy metróállomás a mai műsornak a helyszíne, az időpont pedig 1989, február 17-e, 18 óra 11 perc, amikor ráz egy csőbomba felrobbant a metróban. Megígértem, hogy a nyomozás részleteivel fogok önöknek kedveskedni, amíg nem jelentkeznek hallgatók emlékekkel ezzel az ügyel kapcsolatban. Megtalálták az órás mestert, olvashat az újságban, folytatódik a nyomozás a metró robbantás ügyében. Megtalálták azt az órást, aki a metróban elhelyezett robbanó szerkezethez felhasznált órát javította, és két olyan idős ember is jelentkezett, akik a robbanás idején a metrókocsiban utaztak. A robbanó szerkezetekhez használt kornavin típusú rikító kék színű női karórát egy budapesti 18. keleti órásmester reparálta, írja az újságíró kolléga. Ismeretes, hogy február 17-én 18-11-kor az Astoria és a Deák tér közti állomásokban bomba robbant. A nyomozás eddigi megállapítása szerint a tettes a robbanó szerkezetet egy világos kék cséb feliratú szatyorban hagyta a metró kocsiban. A szerkezet 3 hengerelt, 3 cm átmérőjű tömörkör acélrúdból készült. A rudakat középen átfúrta, menetet vágott beléjük és házilag kevert robbanóanyaggal töltötte meg, majd a végeket csavarral zárta le. Ugye ez lehetett az a csavar, amiről az imént az egykor, most is a BKV-nál dolgozó kedves hallgató beszélt, ugye ez repült le a robbanás következtében, leszakította át a metrókocsinak a tetejét. A köracél házi barkácsműhelyben nem lehet így megmunkálni, ehhez a nyomozók feltételezése szerint igényesebb felszerelésre volt szükség. A rendőrség tehát arra kéri az embereket, hogy jelentkezzenek, akik a robbanó szerkezethez felhasznált cső eredetéről, gyártásáról, megmunkálásáról információval rendelkeznek, ugyancsak várják azok jelentkezését, akik az óra tulajdonosáról, javítatásáról, elvesztéséről vagy ellopásáról további felvilágosítást tudnak adni. Különösen azok jelentkezésére számítanak, akik akkor a metrókocsiban utaztak, és esetleg láthatták a szatyor elhelyezőjét. Az már kiderült, most így 30 évvel később elárulhatjuk, hogy nem találta meg a rendőrség ennek a merényletnek se az elkövetőjét. Ugye a legtöbb ilyen nyomozás, robbantásról szóló újságcikkben belekerül József Rohács, aki, ugye, akit elítéltek a boros felrobbantása miatt, és már a korabeli lapok is megszellőztetik azt, hogy kiállhatott esetleg annak a merényletnek a hátterében, illetve hát a robbantásról szóló beszámolók megemlítik a parlament 18-as kapujának felrobbantását, azt a robbanást, ami Tordján József házánál történt, illetve Áder Józsefnél is, mindjárt megmondom, hogy Áder Jánosnál volt robbantás. Ezt most egy kicsit belezavartatok, de mindjárt megnézem az irataimban, hogy hol is történt pontosan. Most 15 óra 29 perc van, úgyhogy hírek jönnek itt a Klub Rádióban. Az Annó Budapest pedig folytatódik vagy lapszemlével, archívlapok szemléjével, vagy hallgatói telefonokkal, vagy könnyű zenei felvételekkel.
A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenink, olyanink. Annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer, nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.
Kívánok, kedves hallgatók, ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, amely ma egy metrószerelvénybe kalauzolja el önöket, abban a metrószerelvénybe, amelyben 1989. február 17-én 18:11 perckor volt egy csőbombás merénylet. Már beszéltünk arról, hogy mi is volt ez a robbanó szerkezet, az is kiderült, hogy akkor még nem voltak olyan biztonsági kamerák a metróban, amelynek segítségével meg lehetett volna találni ennek a merénylet az elkövetőjét, de az is kiderült, hogy szerencsések voltak azok, akik ott utaztak, hogy ez a robbanó szerkezet nem az eredeti céljának megfelelően robbant fel, hanem, mint hallottuk, lelőtte a dugót magáról, tehát egy ilyen fölfelé irányuló robbanás volt, és nem vetette szét az egész metrószerelvényt, úgyhogy szóval, hogyha önöknek valóban vannak emlékeik, akkor mindenféleképp osszák meg ezt velem, vagy meséljék el, hogy hogyan is emlékeznek vissza arra napra, arra az estére, amikor felrobbant ez a bomba. Egy másik cikket találtam, nagyon sokat találtam, de egy másik cikket fogok akkor ismertetni. Amikor a metróban 1989. február 17-én csőbomba robbant, hosszú hetekig rettegésben éltek az utasok. Azóta lassan elült a félelem, mennek a vonatok a régi kerékvágásban, írja az újságíró. Több levélírónk azonban úgy véli, hogy túlságosan is feledésbe merült az ügy, túl nagy a csönd, hol tart a nyomozás, rátalálta a rendőrség újabb nyomokra. A dr. Balaton Balatoni István, rendőralezredes, a budapesti rendőrfőkapitányság bűnüldözési osztályvezetője szólal meg. A látszólagos csönd ellenére széles körben nagy erőkkel folytatódik a nyomozás, nem túlzok, ha azt mondom, az ország teljes rendőri állománya nyomoz. A legkisebb rendőrőrs tagjainak is megvannak az ügyel kapcsolatos feladatai. A BRFK bűnüldözési osztályának életvédelmi és rablási alosztályán külön nyomozó csoport végzi a munka dandárját, irányítását, nem nélkülözhetjük a lakosság nyomra vezető segítségét, de fontos szempont, hogy a felderítő munkát az állampolgárok lehető legkisebb zavarásával végezzük. Kiinduló pontunk a robbanó szerkezet házi kivitelezésű volt. A robbanó töltet vegyi összetételét hosszadalmas elemzés után teljes biztonsággal meg tudtuk állapítani. Ez a tény további nyomokhoz vezethet. Megtudtuk, hol, mikor gyártották a bombatestet, vagyis a fölhasznált vascsövet. A gyári öntvény minta alapján kutattuk, hova szállítottak ebből a gyártási tételből, hol adtak el belőle, kik voltak a vásárlók, mire használták föl. A további technikai részleteket tár fel, amíg úgynevezett CET-hígító, amely a bombatesthez volt erősítve literes üvegben, az őrült, elnézést, de nem tudom más jelzővel illetni, merénylő elképzelése szerint ennek kellett volna fölrobbannia a gyújtószerkezet működése után. Szerencsére a detonáció elmaradt, ellenkező esetben beláthatatlan következményei lettek volna. A hígító beszerzési vonulatát követve újabb és újabb összefüggésekre jutottunk, ám a csőbomba előállításához használt szerszámokra, eszközökre még nem bukkantunk rá. Az időzítéshez használt karóra sem vezetett közelebbi nyomokhoz, a javító órást megtaláltuk, de tovább menni ezen a szálon egyelőre nem tudtunk. Újabb szemtanúk teszi fel a kérdést az újságíró. Több ezer bejelentést kaptunk, ezeket minden esetben kivizsgáltuk, 350-400 személynél mélyrehatóbb összefüggéseket is kerestünk. A legközelebbi szemtanúk a metrókocsi mintegy 80 utasa közül azonban csak 80 jelentkeztek, vagyis az utasoktól nem kaptunk elég segítséget, holott ez a nyom a legfontosabb, ez a legforróbb, mondja a rendőr. Rabló támadók megtalálásában, többszörös gyilkosok kézrekerítésében készségesnek bizonyulnak az állampolgárok, talán a bombás merénylet rendkívüliséget tartja vissza őket. Sajnos nem veszik egészen komolyan a történteket a szemtanúk, akik közvetlen részesei voltak a megdöbbentő eseménynek. Hangsúlyozom, nem riadalmat akarunk kelteni ezzel a bejelentéssel, csupán azt kérjük, aki tud, segítsen egy nagyon veszélyes ember kézrekerítésében, hogy az eset ne ismétlődhessen meg. Az eddigiek alapján elmondhatom, a tettes kézrekerítése egyáltalán nem reménytelen, mondta ezt 1989-ben dr. Balaton István rendőralezredes, a budapesti rendőrfőkapitányság bűnüldözési osztályvezetője. Ha önöknek, kedves hallgatók, esetleg több információjuk van, és ezeket el is mesélik, akkor hívják 2407-953-at, vagy a 2406-953-at. Néhány Facebook bejegyzést is össze fogunk szedni, mert ezt megfuttattuk a Budapest régi képeken Facebook csoportban. Ott volt egy olyan álláspont, ami arról szólt, hogy szerintem nagyon nehéz az embereknek erről a dologról beszélniük, ez tragédia, és ezt nem szívesen eleveníti föl senki kedvéért, senki sem. Úgyhogy lehet, hogy ez a műsor, ez elsősorban sajtóinformációkra fog épülni, illetve hát Józsira, illetve a BKB-s betelefonálóra. 15 óra, 42 perc.
Budapest is furcsa pálott hideggel, köszönti Zazit, aki áll a játát, kezébe telefon és iménti álmát, töri a fejét, és elmére gondol, de indulni kell, mert még állik be gombot, kis kabátja alá, befúj a szél, és teljesen átfagy, mire a buszhoz ér, pedig egy messzi ház van, ahol a madár se jár, egy meleg szobában csak Zazira vár, egy csésze tea, és Emil hangja, a hetes busz mindez hidegen hagyja. Gyere, legyere a föld alá,
feledutazik az Ázia metrón.
Gyere, legyere a föld alá,
feledutazik az Ázia metrón.
Gyere, legyere a föld alá,
feledutazik az Ázia metrón.
metróban, mert mi lesz alatt és száguldás közben a fényeket leste az állomásokon. És aznap este emilletté fából metrózni mentek mindjárt megkorukban, és végtelennel képtették a rövid 20 perces utat metrósofőrnek is álmodva magukat. Ez az én álmát az álmában most tudálva gázolja szét a villamos. Te centivel éppen elkerülő hetes busz, amire felkerül némi tolakodás, ha mégis mosolyogsz az ügy, mert a metronál is gyorsabb a repítik álmai. Gyere le velem, legyere a föld alá,
szeret utazik az azi a metrón.
Gyere le velem, legyere a föld alá,
szeret utazik az azi a metrón.
Gyere le velem, legyere a föld alá,
szeret utazik az azi a metrón.
Gyere le velem, legyere a föld alá.
Gyere le velem, legyere a föld alá,
megértem a Daninak, hogy megkapja a magáét, amiért kezenfeje zenei szerkesztés zajlik az Annó Budapestben, tehát attól, hogy a metróban játszunk, azért ne a Emirről ezt játsszuk már, Dani. Gyere be, vissza léces. Jó, hogy nem már metrózenekartól játszunk valamit. Azt írja egyébként az újság 24.07.953, itt a 24.06.953 a 1989-es metrórobbantásról beszélünk, és hogy nem légből kapott ötlet volt, amit az előbb mondtam, hogy valaki megszellőztette azt, hogy a Terész körúti robbantó lehetett az elkövető, mert azt, mint kiderült, a Magyar Idők írta 2016-ban, meg is találtam azt a cikket, amiben arról beszél a újságíró, hogy pontosan idézem, négy korábbi pokolgépre is kísértetiesen hasonlít a Terész körúton használt csőbomba szerkezete, ezt írta Szombati számában 2016. októberében a Magyar Idők. Alap arról írt, hogy a rendszerváltozástól napjainkig legalább 100 robbantással elkövetett bűncselekmény történt Magyarországon, és ezek többsége ma is megoldatlan, a tettesek vagy a tettes ismeretlen, vagy ismeretlenek. A merényletek helyszínése során rögzített nyomokból minden esetben rekonstruálták a felhasznált robbanóeszközt, így a két héttel ezelőtti Terész körúti csőbombát is. Ez utóbbi szerkezetének összevetése az elmúlt 27 évben használt eszközökkel még folyamatban van. A Magyar Idők értesülése szerint a csőbombát aránylag keveset használták a vizsgált időszakban, így arra gyorsan rájöttek a szakemberek, hogy a Terész körúti szerkezet legalább négy korábbi robbantásnál használt bomba szerkezetéhez hasonlít. Sőt, néhány apróságtól eltekintve azonosnak mondható, hogy idézzem a Magyar Távirati Iroda lapszemléjét. Így az 1989-ben a budapesti 2-es metró, egyik szerelvényének utolsó vagonjában üzemzárás előtt felrobbantott csőbomba, valamint az 1996-os háromszoros kukarobbantáshoz használt poroltóba épített csőbombák hasonlítottak nagyban a Terész körúti bomba szerkezetéhez. Tamási Gáspár robbantási szakértő, aki egy sor robbantásnál is helyszínelt, a lapnak azt mondta, reméli, hogy a Terész körúti tettes nem sorozatot tervez. Szavai szerint az elkövető pontosan tudta, hogy mit miért csinál, gyakorlott, mondhatni képzett tettes, ezért nem használt mobiltelefont a bomba indításához, mert ebben az esetben fennáll az veszély, hogy valaki téves hívást kezdeményez az adott készülékre, és akkor az idő előtt felrobbantja a pokolgépet. A robbantó utáni hajszában az állandó zaklatás már-már lehetetlenné teszi a folyamatos bevétel emelést az alvilágban, így a bűnözők érdeke is, hogy mielőbb elfogják a merénylőt. Az újság értesülése szerint a bűnözői körök minden követ megmozgatnak a máig ismeretlen tettes kézre kerítéséért, azaz már az alvilág is a tettest keresi, de ez a Terész körúti robbantóról szólt, akit elkaptak. Tehát ezt lehet róla tudni. Akkoriban egyébként a lapok arról cikkeztek, hogy megúszhatja az ember, aki a metróban felrobbantotta ezt az eszközt. Szerencséje van, hogy idézőjelet emeljek, tehát idézőjel kezdődik. Szerencséje van annak az elbetemült embernek, aki február 17-én a budapesti metró egyik metrójában házira készített csőbombát helyezett el, és azzal csak robbantást, rombolást okozott. Ugyanakkor szerencséjük van az utasoknak is, hogy senki nem halt meg, sérülést nem szenvedtek, holott ennek lehetősége fennállott. A bűncselekménynek több áldozata is lehetett volna. Ami érdekes, néhány nap elteltével senki nem jelentkezett, hogy szemtanúként vallomást tegyen, a nyomozást, a felderítést, a tettes kilétének megállapítását segítse. Az minden esetre adat, és lényeges, hogy a robbanó szerkezet időzítéséhez egy női karórát használtak, amelyet egy órásmester már javított, ennek időpontját az órába bevéste. Ezt sose tudtam, hogy az órásmesterek belevésik az órába azt, hogy mikor javították. Ezt jó tudni. Tedd le az órádat, Lézes Dani, nézzük meg, hogy mikor javították azt. Hála Istennek, írja az újságíró, 15 óra 50. Nálunk ilyen cselekmény nem fordult még elő, ezért érthetőek és elgondolkodhatóak a közelebbről általában nem ismeretes büntetőjogi következmények. Véleményem szerint az elkövető sem volt tisztában azzal, hogy esetével kapcsolatban a büntető törvénykönyv alapján milyen büntetésre számíthat, ha a bűnössége bebizonyosodik. Azt mondja a BTK. Idézővel kezdődik, aki a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjének gyengítése céljából közművet termelő, közforgalmi vagy hírközlő üzemet vagy berendezést, középületet vagy építményt, termékkészletet, hadianyagot vagy rendeltetésénél fogva hasonlóan fontos más vagyontárgyat megsemmisít, használhatatlanná tesz vagy megrongál, büntettet követel és 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, idézőjel vége. Ezek után nem szorulhat bővebb magyarázatra, hogy a büntetőjogi védelem szempontjából kiemelkedő fontosságú közforgalmi üzemnek minősül a metró. Biztos, hogy aki a csőbombát ott elhelyezte, annak csak az lehetett a célja, hogy a budapesti metró egyik fontos vonalán a közlekedést lehetetlenné tegye, vagy lényeges mértékben akadályozza. Olvasható tehát a labban. Most újabb zenével kedveskedik önöknek Kemény Dániel, amíg én egy másik cikket halászok elő. Halló. Mondja.
Mit szeretném hallani?
Hát rád bízom, Dániel, valami jót. Ne nevessél.
Kontrollcsoport,
jó.
Oh, sült végre a fénykép. Nem tudni milyen esemény, egy kicsit kevés a részlet, egy kicsit kevés volt a fény. Előjött végre a fénykép.
Már nem is számítottunk rá.
Egy kicsit túl sok a szürke. Olé, olé, olá.
Olé, olá.
Európai Egyesült Államok, jól fogom magam érezni nálatok.
Mennyi, mennyi gyönyörű idegen nyelv.
Kezdődik újra az előző téves, mert mostantól semmi se számít. Veszélyes vagy, veszett állat, semmi nem marad utánad. El fogsz tűnni hirtelen. Csináld, 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 csináld úgy, hogy rossz legyen. Csináld, 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 csináld úgy, hogy rossz legyen. Csináld, 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 csináld úgy, hogy rossz legyen.
Ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.
Az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós kísérletetett arra az elmúlt egy órában, hogy előhalásza az önök merev lemezéről azokat az emlékeket, amelyek ehhez a metrórobbantáshoz kapcsolódtak. Úgy tűnik, hogy a hallgatók csak úgy, mint az akkori tanúk hallgatásba burkolóztak, úgy voltak vele, hogy hát sokkal jobb egy rádiót hallgatni, mint beszélni benne. Úgyhogy egy kicsit, hogy is mondjam, kevesen telefonáltak ma, nem izgatta fel önöket ez a téma, pedig szerintem nagyon érdekes volt, és érdekelt volna valóban a véleményük, meg az emlékeik is erről a dologról, hogy másnap, amikor mentek le a metróba, akkor mit gondoltak, mennyire féltek, mennyire gondolták azt, hogy ez egy olyan politikai akció, amelynek lehet, hogy következménye lesz, lehet, hogy hatása lesz arra az egyébként akkor már beindult változásokra, amely aztán a köztársaság kikiáltásához vezetett. Egy hallgató SMS-ben gondolkodott el ezen, hogy hát ez már politika, és a politikával kapcsolatban darást fészek, és hogy lehet, hogy ezért nem nyúlnak bele a kedves hallgatók, hanem sokkal jobban szeretik a kellemes emlékeket. Hát az Annó Budapest az olyan, hogy időnként vicces, időnként szórakoztató, időnként pedig hát magányos, forever alone, lehetne egy jó Elvis Presley számot is leadni. Ezzel kapcsolatban most így nézek Danira, aki felemelte erre a középső ujját. Nyilván arra gondol, hogy Elvis Presley milyen jó. Egyébként az Esti Hírlapnak akkor nyilatkozott Rottemmel László fődiszpécser, és a kollégái dicsérte. Külön szeretném kiemelni a metró személyzetének gyors reagálását. Hallották ugyan a robbanást, és sejtették, hogy valami baj történt, mégsem álltak meg az alagútban, hanem a közeli Deák téri állomásra érve nyitották csak ki az ajtókat. Könnyen elképzelhető, hogyha a sötét alagútban teszik ugyanezt, súlyos következményekkel járó pánik tört volna ki. Na, ez volt az Annó Budapest. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket Kismáriának, Kemény Daninak, Árva Brigitának és Kardos Józsefnek a segítséget. Mindenféleképp keressék fel az Annó Budapest oldalát, és írják oda, hogy lehet, hogy műsorváltozás lesz. Szóval, hogy lájkolják az Annó Budapestet, még mielőtt elaltatják. Találkozunk egy hét múlva a Viszonthallásra.